Ady Endre a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője 1877. november 22-én, 145 évvel ezelőtt született Érmincenten. Debrecenhez sok szállal kötődik, hiszen ide járt egyetemre, és bár nem tudta megszeretni a várost, ebben az időszakban jelent meg első saját verses kötete. A jogi akadémián tanult, végül az újságírás és a költészet mellett döntött. Többször támadták versei tartalma és szabados, erőteljesen éncentrikus életstílusa miatt. Már a vitathatatlan irodalmi alkotásainak nagysága, értéke.
Lakner Lajos, irodalomtörténész, a Déri Múzeum tudományos igazgató helyettese, a évforduló, Ady Endre és Debrecen, hiszen Debrecenben vagyunk. Milyen volt neki a várossal való kapcsolata?
Ugye egyrészt Ady Endre itt tanul Debrecenben, jogásznak készülne, de valójában nem lett jogász. Ugyanis itt hozta meg életének azt a nagyon fontos döntését, hogy ő újságíró és költő lesz. És ezt egy levélben, úgy emlékszem, 1899-ben meg is írta édesanyjának ezt a döntését, aki nyilvánvalóan nehezen vette tudomásul, hiszen a Debrecen éveket is nehezen viselte az édesanyja, ugye Ady eléggé szabad életet élt, és itt sok zilahi ismerőse volt, jókat boroztak, ezért például 1898 után elküldi Budapestre, hogy messze legyen az zilahi barátaitól, aztán végül Ady Endre visszatért, tehát itt hozta meg azt a nagyon fontos döntését, ami végül is az egész életére kihatással volt, és valóban 1899-től meg már előtte is újságíróként dolgozik a Debreceni Hírlapnál és a Debrecen szerkesztőségénél. Így jelenik meg 1899-ben az első verses kötete, ez a Versek címet viselte. Ez valójában nem tért el a kor átlag költészetétől. Nem véletlen, hogyha mondjuk összegyűjtött verseket nézzük Ady Endrénél, akkor ez a kötet nem ezzel kezdődik, hanem az új versekkel kezdődik Ady Endrének a kötete, hiszen ez az új versek utal a régi Versek címűre, hogy már nem azt a fajta költészetet folytatja, az tényleg egy ilyen kor átlag színvonalát mutató költészet volt.
De hogy zajlott akkor egy ilyen könyvkiadás? Tehát hogyan lehetett? Ez könnyebben zajlott, mint a mai világban?
Nem a semmiből jön Ady Endre. A újságokba rengeteg verse megjelenik. Tehát Ady ilyen értelemben egy népszerű figura volt. A maga körében nyilvánvaló nem mindenki kedvelte Ady Endrének a költészetét, eléggé mondjuk így letargikus, világfájdalmas költészetről van szó. Nem véletlen, hogy ugye ennek az eredménye Kíváncsi Illinek a levele, aki meg akarja vigasztalni a szomorú Ady Endrét. Tehát maga Adinak a verses kötete az nem a semmiből, hanem egy hosszú folyamat eredményeként születik meg, és akkor azért elég sok verses kötet látott napvilágot, ugye a 20. század elején még magának a költészetnek ilyen központi jelentősége volt, főleg ugye magánkiadások ezek, nem állami támogatás jelennek meg, hanem maga a kiadó, illetve maguk a adott esetben szerzők finanszírozták magának a kiadását, és illetve nyilvánvalóan abban a reményben, hogy ezek a kötetek elkelnek, és valamilyen módon megtérül a belefektetett anyagi forrás.
Mi köze volt Adinak a Debreceni Egyetemhez?
Hát ugye ide jár a jogi karra. De nagyon érdekes, ami Ady Endrének egész életébe fájt. Ugye 1916-ban van egy nagyon éles vita Ady Endre és Rákosi Jenő között. Rákosi Jenőék, a Pesti Hírlapnak a szerkesztője, főszerkesztője, nagyhatású ugye kultúrpolitikus, Ady Endrének a költészetét hazaellenesnek gondolja, hiszen ugye Ady komoly kritikával illette a magyar társadalmi viszonyokat, a szegénységtől kezdve sok-sok minden egyebet, és úgy érezte, hogy a hazáról nem lehet úgy beszélni, ahogy Ady Endre beszél. Miközben nyilvánvaló Ady Endrének vannak hazaszeretetről szóló verse, és elég a fölföld dobott körre gondolunk, de maga ez a beszédmód, hogy mondjuk kritikával illetjük a saját hazánkat, ez a bizonyos jobboldali körök számára ez elfogadhatatlan volt, és lényegében hazárulónak tekintették Ady Endrét, és egy komoly vita zajlott itt a Pesti Hírlapnak a hasábjain. Sajnos Rákosi Jenőnek sikerül olyan szövetségeseket találni Debrecenben, akik mellé állnak, és Ady ellen fordulnak. Ilyen volt például Oláh Gábor, debreceni költő, aki egyébként hosszú ideig viszonylag jó barátságban, vagy legalábbis jó viszonyban volt Ady Endrével, de ilyen volt a Debrecen Egyetemi Kör is, amely egy cikkben állt ki Rákosi Jenő emellett, Ady Endre ellen. Tehát Ady Endreben ez fájdalmat okozott, hiszen mégiscsak az a közeg, ahonnét ő indult, akikkel akár találkozhatott is egyetemista korábban, illetve hát Olá Gábor ugye többször is találkozott, hogy azok is megtagadják, és kvázi szintén hazaárulónak tekintik. Tehát nyilvánvalóan ez egy nagyon fájdalmas pont volt az ő életében, és talán meg is határozta a Debrecenről való gondolkodását, bár nyilvánvaló ez a Debrecenhez való viszonya, ez azért sokkal korábbi, hiszen 1900-ban már vannak a várost komoly kritikával illető írásai, mint Nagyváradban jelennek meg, sőt, ugye Zoltai Lajossal komoly vitája van Debrecenről.
Hogyan vélekedett ő a városról? Milyen kritikával illette ő Debrecent akkor?
Az az igazság, hogy Nagyvárad után, ugye Nagyváradra megy el, Nagyvárad egy nagyon kozmopolita, városias város, egy polgári város, olyan polgári kultúrával. Debrecen az összes többi vidéki városhoz hasonlóan egy alapvetően konzervatív beállítottságú, kulturális szempontból konzervatív város. Ráadásul ugye Debrecen esetében még szóba jön az is, hogy benne van ez a fajta lassú mozdulása a városnak. Hogy ráérünk arra, várjuk meg, hogy mi lesz, és aztán mozdulunk, és ez a 20. század elején, 19. század végén tulajdonképpen nagyon erősen jellemző a város ez a fajta bizonyos értelemben maradiság, bizonyos értemben elmaradottság, ugyanakkor persze megvolt itt a városnak a kultúrája, de azért ez alapvetően a régi kulturális hagyományokra épült, és mondjuk a nyugatnak a költészete az inkább provokatívnak tűnt a debreceni polgárok szemébe, mint sem követendőnek. Nem véletlen, hogy amikor 1908-ban itt van Ady Endre, aztán 1909-ben itt vannak a nyugatosok, akkor azért Olá Gábor a naplójában azt írja, hogy Debrecen nem volt jelen ezen az eseményeken, hanem egy nagyon szűk, elit rétege. Úgy érzi, hogy itt többségében voltak mondjuk a zsidó származású emberek, tehát hogy az a réteg volt befogadó Ady Endre iránt, de maga a hagyományos, konzervatív, értelmiségi réteg, az egyetemi tanárok, és más egyéb értelmiségi réteg kevésbé volt fogékony. Ott voltak ugyanezeken az eseményeken, de mondjuk a Csokonai kör elnöke, Géresi Kálmán azért volt ott, mert hivatalból ott kellett lennie, de ha önként választhatott volna, akkor nyilvánvalóan nem megy el, mert az a fajta költői magatartás, az a fajta gondolkodásmód, az a fajta költészet, ami mondjuk a nyugatra jellemző, az tőlük távol volt, hozzájuk Szabolcska Mihály költészete állt közel. Egy konzervatív irodalmi szemlélet számára Ady elfogadhatatlan volt, vagy nehezen elfogadható volt. Ez majd csak a 20-as években változott Ady halála után.
És az ő haladó szellemisége volt az, ami kiváltotta nagyon sok debreceni poétából, vagy értelmiségi emberből, kortársból az ellenszenvet, vagy az ellenérzést, vagy a kritikai szemléletet?
Nem, hát hogyha meggondoljuk azt, hogy Ady tulajdonképpen kiteregeti a magánéletét. Beszél az alkoholizmusából, beszél a nőhajszoló magatartásáról. Azért ez egy akkori Magyarországon provokáció, olyan, mintha arcütötték volna a társadalmat. Tehát ilyen értelemben, amikor arról beszélnek, hogy Ady Endre egy újfajta költészetet hozott, nem pusztán arról van, hogy újfajta költészetet hozott, egy újfajta gondolkodásmód, újfajta értékrend, biztos értem, a világ megváltozását eredményezi, mert hogy ilyenről nem beszél, és főleg nem írnak versekbe emberek. Ugye akkori Magyarországon nagyon kevés polgári város volt. Tehát Budapest, ott volt polgári kultúra. Nagyváradon volt polgári kultúra. Temesváron volt, és még néhány nagyvárost sorolhatunk.
Mondhatnánk azt is, hogy ő ilyen polgárpukkasztó módon közölte ezeket?
Valószínű igen, illetve hát ő egyszerűen ez volt az ő magatartása. Meg ami nyilvánvalóan irritált mindenkit, ez a túlságos éncentrikusság, hogy azt akarta, hogy ő legyen a középpontban, mindenki ráfigyeljen. Tehát, hogy volt benne egy valószínű, nehezen elfogadható, narcisztikus szemlélet, ami bizonyos körökben mondjuk kultuszhoz vezetett, mert hogy Adinak azért volt egy erős kultusza, nem véletlenül, hogy halál után egyszer összegyűjtik az összes levelét, még nagyon sok, nem csak a kézilat, hanem tárgyait, meg egyebeket, de ugyanakkor egy ilyen erős, provokatív magatartás megszüli az ellenfeleket is, tehát kultusz és ellenkultusz viaskodott Ady körül lényegében.
Ő mikor hagyta el Debrecent?
1899-ben hívják ugye a Nagyvárad, és már 1900-tól Nagyváradon a Szabadság című újságnál dolgozik. Utána egy-két alkalommal, ahogy említettem is, volt Debrecenbe, de vissza már nem tért, hiszen van egy nagyon híres cikke, az a címe a Zsíros város. Maga a címe is utal arra, hogy Ady úgy gondolta Debrecenről, hogy van ennek a városnak kultúrája, csak régies. Tehát minden a hagyományok, állandóan azoknak, hogy milyen jelentős szerepet játszott a reformáció korában Debrecen, a felvilágosodás korában, de ugye azt mondja, hogy most milyen szerepet játszik a magyar kultúrában, az a kérdés. És erre bizony Zoltay Lajos, aki ezért Debrecen történetét jól ismerte, tisztában volt Debrecen értékeivel, múltjával, valójában ő se tudott válaszolni, csak a múlt értékeit tudta Ady érvelésében szemben felsorolni, tehát nem tagadta, hogy van kultúra, csak úgy érezte, ez nem a jelen embernek a kultúrája. Itt a hagyományokat tápolják, és a kortárs kultúrával nem nagyon tudnak mit kezdeni az idegen azok számára, akik egyáltalán irodalmat, képzőművészetet, zenét vagy hasonlót hallgatnak. Nem véletlen mondjuk a képzőművészet élet ugyanolyan nehéz körülmények között működött Debrecenben. Alig volt olyan aukció vagy egyéb, hogy a debreceni polgárok komoly műkincseket vásároltak volna. A kortárs művészetet úgy érezte, hogy nem kellően fogékonyak, és nem kellően becsülik meg a debreceniek, tehát nem a kultúrát tagadta, csak azt mondta, hogy hiányzik a kortárs elem.
Száznegyvenöt éve született Ady Endre, a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Ennek apropóján beszélgetünk Lakner Lajos irodalomtörténésszel, a Déri Múzeum tudományos igazgató helyettesével.
Tehát mégiscsak fontos volt Ady Endre, az ő munkássága Debrecen számára, mert hogy azért emlékhelyeket avattak a tiszteletére, táblát, szobrot, stb. Beszéljünk már erről is.
Hát igen, ez egy érdekes dolog, hiszen Ady halála után szinte nem telik el egy hónap, amikor Kardos Albert, a Csokonai körnek a nagyon fontos alakja, aki később majd ugye megalapítja a zsidó gimnáziumot, ő már szobrot követel Adinak, debreceni független újságba ír egy cikket, hogy szobrot kell állítani Ady Endrének. És hát valójában ez az, ha szobor nem is készül el, de 24 decemberében felavatnak egy emléktáblát az angol királynő vendéglő Bunda nevű helyiségébe, amit állítólag Ady Endre nevezett el Bundának a barátságos, bensőséges, meg sok-sok egyéb körülményei miatt. Tehát 23-ban megalakul egy asztaltársaság, akik Ady Endrén rendszeresen emlékeznek, hívnak elő adókat, megemlékezéseket tartanak, és ők azok, akiknek sikerül végül 1924. decemberében ezt az emléktáblát bent a Bundának a belső falára, tehát nem a kívül az utcai részen, hanem a belső falára elhelyezni, és este egy nagy emlékünnepséget tartani, ahol itt van Ady Endrének a testvére, Ady Lajos, aki elmondja megemlékezését, és itt van számos jelentős irodalomtörténész, Földessy Gyula, aki szintén ugye fontos könyvet írt Ady Endréről, tehát valóban egy jelentős esemény zajlott le. Ez az emléktábla nem látható. Az irodalmi gyűjteménynek a raktárában őrizzük, pontosabban az irodalomházának a raktárába, amikor ugye megszűnik maga a vendéglő, akkor lebontják Harangi Jenőnek a gyönyörű festményei voltak, ilyen vászorra festett csokonai ábrázolások voltak, vagy csokonai különböző versét festette meg, és ebbe a teremben volt ehhez emléktábla, és ez bekerül a Déri Múzeumba. Ez az emléktáblán, tehát ami ma nem látható, az áll. Harcos vezérünk, Ady Endre, lobunk élénk, mint égi fáros, hogy lángra gyújtott szent hitünktől megtérjen e büszke város. Ady Endre emlékének emelték a debreceni fiatal írók Németh Nándor áldozatkészségéből Debrecen 1924. Ugye itt is látszik magából a szövegből, hogy maga a szöveg reagál arra, hogy ellentmondásos volt a viszony, hiszen azért írja, hogy megtérjen e büszke város, tehát befogadja Ady Endrét, azt az Ady Endrét, akinek a költészetén nagyságát lényegében már nem vitatta senki. Egyébként az életébe se, ugye nagyon sokan vitatkoztak vele, nagyon sokan elítélték, de Ady Endrének még a világháború idején is adta ki könyvet, amikor papírhiány volt. Tehát nyilvánvaló is talán ebben az időben a legnagyobb példányszámban, tehát a 10-es években Ady Endrének a verses kötetei jelentek meg. Nyilvánvaló volt Ady Endrének egy nagyon jelentős olvasó közönsége, és hát ezek a fiatal írók azt szerették volna, Kardos Pál, Juhász Géza is hasonlóak, hogy végül Debrecen is megtérjen Ady Endréhez, és elismerjék elő nagyságát.
A mai napig kutatják Ady Endrét, az ő munkásságát, költészetét. Erre nagyon jó példa egy könyv, ami előttem látható, ugye Ötvös Béla, Emlékezés Ady Endrére, az emberre. Beszéljünk erről a könyvről, mikor jelent ez meg, és milyen módon foglalja össze az ő munkásságát.
Ez egy személyes visszaemlékezés. Ötvös Béla újságírótársa volt Ady Endrének Nagyváradon, és egy csomó emlékét megírta később, nem csak Ady Endréről, egyáltalán Nagyváradról, és az unokája úgy gondolta, hogy ezeket a kézilabban maradt emlékezéseket meg kell jelentetni, és hát saját pénzén, saját anyagi ráfordítással ezek a kötetek meg is jelennek. Ez az Ady Endréről szóló emlékezés, ez 2022-ben jelent meg, de van egy másik kötete, ami kimondottan Debrecenről szól, Adinek azokat a debreceni történeteit eleveníti fel, amik itt vele történtek, újságíróként, hogy tevékenykedett, hiszen ugye a két városnak azért szoros kapcsolata volt, úgyhogy ezek ilyen személyes visszaemlékezések, de éppen emiatt nagyon érdekesek, hiszen nem egy hivatalos véleményt, egy általános történeti véleményt olvashatunk, se Adiról, se Nagyváradról, se Debrecenről, hanem egy szubjektív, ahogy valaki megélte abban a korban, és ez a saját kornak az embere, aki látni engedi, ez egy szubjektív dolog, de azt gondolom, hogy ugyanolyan fontos, hiszen ugye a történelemről mindig a kortársak tudják a legtöbbet, mert ők ismerik a pletykákat, a különböző hallomásokat, mi mondjuk 100 év múlva ezekből már semmit se tudunk. Nem tudjuk pontosan azt az élettel telítettséget felidézni. Vannak erre kísérletek, erre van ugye a mikrotörténelem, ezeket az orál historik, ezek a személyes dolgok. Tehát azt gondolom, hogy fontos, hogy ezeket a szubjektív benyomásokat, élményeket, emlékfosztányokat megőrizzük, és ez a Ötvös Béla ilyen szempontból kitűnő könyveket írt.
Lehet akkor mondani, hogy a mai napig kerülnek elő még újabb és újabb információk, emlékek Ady Endréről, Ady Endrével kapcsolatban, amelyek esetleg más perspektívába helyezhetnek bizonyos dolgokat róla?
Alapvetően szem, hogy más perspektívában nem. Inkább csak árnyalják, vagy adalékokat hoznak. Ezek a történeteket, amiket Ötvös Béla felidéz, azért ezek nem egy ilyen egetrengető történetek, ezek egyszerű, mondjuk egy szerkesztőségi estét írnak le, ami az ember ugye nem tudja, hogy hogy zajlott le akkor. Ugye ma már egyszerű újságot szerkeszteni, hiszen interneten keresztül minden megérkezik, de akkor este nem tudom hány órakor, 10 órakor beültek valamelyik vendéglőbe, és akkor ott megbeszélték a másnapi számot, akkor még le kellett adni a nyomdának. Tehát bizonyos értelemben egy kicsit ennek az életnek ezeket a mindennapi apró szeletei, amelyek alapvetően nem változtatják meg Ady Endréről való képünket, inkább emberként kerülhetünk hozzá közelebb, hiszen itt inkább ilyen emberi történetek, és nem a költő van a középpontban, hanem egy újságíró, aki éppen szórakozik, éppen szomorú, vagy éppen udvarol valakinek, éppen mulat, tehát egy ilyen mindennapi egyszerű történetek.
De azt lehet mondani, hogy bizonyos korszakokban, vagy korszakonként esetleg másképp értelmezték az ő költészetét?
Ez részben igaz, de azért ugye Adi halál után azért nagyon erős volt az a kultusz, amely Adit megtartotta. Tehát Adinak a jelentőségét később nem nagyon vitatta senki. Vannak vélemények, amelyek esetleg negatívak, de alapvetően Adi folyton benne volt abban az irodalmi kánonban, ami meghatározta, hogy kit kell olvasni, és kit érdemes olvasni. Az természetesen nyilvánvaló mindenkor kiemel ebből bizonyos elemeket, mondjuk a szocializmusban kiemeltek olyan verseket, amelyek a munkásságról szóltak, vagy a munkásság szóltak Adi költészetében, de szerintem ezzel önmagában nincs baj, hiszen ez mindig így működik, hogy mindig a kor olvas, és mindig azt emeljük ki valakinek a költészetéből. Nyilvánvaló, hogy a problémát az okozza, amikor ideológiai megfontolások alapján rajzoljuk át valakinek a képét. Ha egészen a mai napig jutunk el, akkor egy érdekes dolgot láthatunk, hogy Adi Endrével nem nagyon tudnak a diákok mit kezdeni. Én azt olvastam, amikor készült egy kiadványunk Adi Endre 55 versét illusztrálta Grella Alexandra, és ennek kapcsán után néztem különböző ilyen tanári portálokon meg cikkekbe, hogy egyrészt zavarja őket ez a túlságosan éncentrikusság, pedig ez mondjuk szimpatikus lehetne számára, ugye Facebookon mindenki, meg a egyéb mindenféle közösségi portálkon azt szeretné, ő lenne a középpontban, és megosztja, hogy ő éppen nem tudom mit reggelizik, vagy egyéb, tehát mégis ennek ellenére ez a fajta
exhibicionizmus.
Igen, illetve ez a macsósága. Tehát ahogy mondjuk a nőkkel bán, és hogy mondjuk az elbocsátó szép üzenetet megírja, az ugye az eléggé, hogy mondjam, úgy érzik, hogy itt azért ez egy macsó férfi, akinek hozzájuk mi köze lehet, hiszen ma ez nem annyira
minta.
Így van. Másrészt meg azt olvastam, hogy valamilyen módon ez a ugye tekintély lázadás, tekintéken lázadoznak a diákok, ennek ellenére Adinak ez az erős személyisége valamilyen módon hat rájuk. Még akkor is, hogyha nehezen fogadják el, vagy félnek tőle. Volt olyan költőnő, aki azt írta, hogy egyszerűen félt Adi Endrét olvasni, mert annyira erős volt a személyisége, hogy úgy érezte, hogy nem tud vele mit kezdeni. Azt gondolom, hogy mindenképpen hatással van valamilyen módon rájuk. Jó lenne, hogyha mondjuk egy kicsit olvasnának is. Nyilvánvaló ehhez mondjuk szemléleti változásoknak is be kellene következni. Tehát mondjuk Adi Endre nem feltétlenül kellene, hogy tananyag legyen, hanem miért ne olvashatnák a diákok úgy, hogy mit mond ma a számukra. Nyilvánvaló tisztában érdemes lenni az ő korával, életrajzának bizonyos elemeivel, de talán fontosabb az, hogy olvassanak minél több verset, és azt a tanulságot vonják le maguk számára, ami nekik éppen a tanulság. Tehát nincsenek általános tanulságok, amiért a tankönyvek leírnak, hogy ennek a versnek ez a mondani valója. Ilyen nincsen. Ez abszurd dolog, hiszen mindannyian egy bizonyos élettapasztalattal találkozunk egy szöveggel, és lehet, hogy 10 évvel ezelőtt az a vers azt mondta számunkra, most meg ezt mondja. Tehát én inkább felszabadítanék minden diákot, hogy úgy olvasson, ahogy akarja, azt gondoljon, amit akarja. Egy a fontos, hogy legyen szöveg, amit még olvasnak, és ne az legyen, hogy a mostani felmérések szerint hát bizony a diákoknak a nagy százaléka nem olvas semmilyen könyvet, megelégszik a közösségi portáloknak az olvasásával. Hírportálokon legfeljebb a headline-okat olvas el. Tehát, hogy bizony a magyar tanárokkal is beszélgetve mindenki arról számol be, hogy nagyon nehéz ma szövegeket közel vinni diákokhoz, mert hogy azért a szövegek nem adják könnyen magukat, azért meg kell dolgozni. És ez valahogy, mintha nem olyan erősen működne, mint mondjuk a 80-as években, amikor sokkal erősebb volt az irodalomnak az elfogadottsága, sokkal nagyobb volt a jelentősége. Én bízom benne, mondjuk mi, amikor ezt Olával ezt a könyvet csináltuk, hogy az ő provokatív illusztrációi felkeltik az érdeklődést, és oda vezetnek, hogy nem csak megnézik a képeket, az illusztrációkat, hanem a mellette lévő verset is elolvassák, de biztos, hogy annak a rétegnek, aki valamilyen módon azt szeretné, hogy olvasóvá nevelje a diákokat, ott szemléletváltásra van szükség, mert az a fajta hagyományos elképzelés, ahogy mi gondoltuk, hogy meg lehet szerettetni az irodalmat, az nem működik, valami másfajta módokat kell találnunk.
145 éve született Ady Endre, a 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. Ennek apropóján beszélgettünk Lakner Lajos irodalomtörténésszel, a Déri Múzeum tudományos igazgató helyettesével.